Nagyon nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntelek benneteket ezen a csodás, napsütéses vasárnap délelőttön. Isten jelenlétében, a kegyelem királyi trónjánál, ami fölött smaragd a szivárvány, mert az Úr békével jön hozzánk és tekint ránk, annak az Istennek a jelenlétében, aki előtt minden vihar úgy szűnik meg, minthogyha a tenger üvegből lenne. Annak az Istennek a jelenlétében, aki azt mondja, hogy gyertek velem csak ti magatok egy csendes helyre, pihenjünk meg egy kicsit. Hát ezért vagyunk itt. És húsvétra készülve olvassuk a Bibliát. Néhány hét múlva húsvét, és addig pedig olyan történetekkel foglalkozunk, olyan személyekkel, akik valamilyen módon kötődnek a húsvéthoz. A mai napon Barabással fogunk foglalkozni, és az ő történetét olvassuk Isten igéjéből. Bár János evangéliumát tanulmányozzuk, de János evangéliuma Barabásról nagyon szűkszavúan ír, annyit tudunk meg Jánostól róla, hogy egy rabló volt, de a másik három evangélista ennél bővebben nyilatkozik, úgyhogy most Márktól olvasunk, Márk evangéliuma 15. fejezetének a 6. verstől. Így hangzik az élő Isten szava. Ünnepenként pedig Pilátus szabadon szokott bocsátani nekik egy foglyot, akit kértek. Volt akkor egy Barabbás nevű fogoly a lázadók között, akik a lázadás idején gyilkosságot követtek el. A sokaság tehát felmenve Pilátus elé kérte, hogy tegyen eleget a szokásnak. Pilátus pedig megkérdezte tőlük. Akarjátok, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Mert tudta, hogy irigységből szolgáltatták ki Jézust a főpapok. A főpapok azonban felbújtották a sokaságot, hogy inkább Barabbás elbocsátását követeljék. Pilátus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Mit tegyek akkor azzal, akit a zsidók királyának mondotok? Azok ismét felkiáltottak. Feszítsd meg! Pilátus megkérdezte tőlük. De mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltották. Feszítsd meg! Pilátus pedig, minthogy a sokasság kedvére akart tenni, szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta, hogy megfeszítsék. Imádkozzunk! Urunk, jöjj közénk ma a te csodálatos lelked által, a te nagyszerű lelked által, a te erős lelked által, a te kedves lelked által, és jelens ki magadról mindent, amit ki akarsz jelenteni. Urunk, szeretnénk változni a te jelenlétedben, szeretnénk átadni magunkat neked teljesen. Urunk, vágyunk a te közelségedben lenni, a te jelenlétedben, és az, ami vágyunk, hogy a te szavad formáljon, és életet teremtsen bennünk, és kigyomlálja mindazt, ami nem tőled való. Kérünk, Urunk, jöjj, és tedd meg ezt ma közöttünk. Várunk téged vissza, és mire visszajössz, szeretnénk felkészültek lenni. Amen. Foglaljatok helyet. Volt már olyan, hogy úgy érezted, hogy az, amit szeretnél, hogyha most azonnal nem lesz a tied, akkor összedől a világ, megbolondulsz. Volt már olyan, hogy úgy kiáltottál fel az Úrhoz, hogy Uram, nem igaz, hogy nem látod a helyzetemet, jó lenne, hogyha most már tennél valamit. Volt már olyan, hogy úgy érezted, hogy nem igaz, hogy Isten miért késik. Itt vagyok ebben a helyzetben, és már bőven ideje lenne annak, hogy Isten közbelépjen, de mégsem teszi. Miért nem teszi? Miért késik Isten? Hát látom, hogy most már szükség lenne arra, hogy közbelépjen. Vagy volt már olyan helyzet, amikor azt érezted, hogy olyan indulat van benned, hogy ha most nem fognád vissza magadat, akkor abba lehet, hogy valaki belehalna. Hát, hogyha ismerős bármelyik érzés vagy helyzet az imént felsoroltak közül, akkor nem lesz olyan nehéz közel engedni magadhoz Barabásnak a személyiségét és az ő történetét. Nem szoktunk olyan gyakran beszélni róla, vagy hogyha mégis, akkor elég sematikusan. Barabás vagy Jézus? Milyen szomorú, hogy a tömeg ott annó 2000 évvel ezelőtt Jézus az élet fejedelme helyette, hogy Péter apostol nyilatkozik róla, a gyilkost választotta. Aztán megy tovább a történet. Most mégis szeretnék egy kicsit megállni Pilátusnál, és elidőzni az ő személyiségénél. Barabás az az ember volt, aki nagyon sietette az urat. Barabás egy olyan ember volt, aki minden estől az egész lényével sietette az urat. A legrégebbi kéziratok szerint Barabás teljes neve úgy hangzott, hogy Jézus Barabás. Csak aztán az Úr iránti tiszteletből a későbbi evangéliumokban már nem írták bele a nevét, és ezért Pilátustól mi azt olvassuk, hogy mit akartok, kit bocsássak szabadon nektek, Barabbást vagy Jézust, akit Krisztusnak neveznek. Csak hogy Barabbásnak is az volt a neve, hogy Jézus. Ez nem volt annyira szokatlan, mint amennyire nekünk most szokatlannak tűnik. Körülbelül annyira divatos név volt akkoriban a Jézus, mint amennyire a magyar névadási szokások között hosszú ideig a Péter, meg az István, meg a Sándor vezette a top listát. Szóval nem volt különleges, hogy neki a Jézus nevet adták, viszont ami miatt a családja a Jézus, vagyis szabadító nevet adta neki, az az volt, hogy az egész környezete az úgynevezett zélóta irányzathoz tartozott. A zélóta irányzat a farizeusi csoportnak a radikális szárnya volt. Mit tudunk a farizeusokról? Azt, hogy rajongtak a törvényért. Annyira szerették a törvényt, hogy végül ez forrt a nyakukra. A zélóta csoport, ez egy görög szó, és azt jelenti, hogy buzgó, ők voltak a buzgók. A zélóta csoport azt mondta, hogy mi annyira szeretjük Istent és az ő igéjét, annyira rajongunk a törvényért, hogy az a törvény, ami a Messiás eljövetelét megírja nekünk, annyira szeretjük ezt, hogy mi siettetni akarjuk a Messiás eljövetelét. Ennek megvolt a maga teológiája az ortodox zsidóságon belül, hogy a Messiás akkor fog eljönni, hogyha rendet talál a földön, ami méltó hozzá. Most gondolj bele, hogy ez összecseng azért azzal, amit Keresztelő János mond, hogy készítsétek az Úr útját, és egyengessétek az ő ösvényeit. És ami göröngyös, legyen egyenessé, ami egyenetlen, legyen simává. Hogy méltóképpen érkezhessen meg a Messiás. Barabbást egy ilyen család, egy ilyen környezet vette körül. És hát mi más nevet adhattak volna neki akkor ezek után, mint azt, hogy fiam, mi, akik hisszük, hogy eljön a Messiás, akik hiszünk az Úrban, akik szeretjük az ő törvényét, és maradéktalanul meg akarjuk tartani, és nem vagyunk olyanok, mint azok, akik nem foglalkoznak Istennel, hanem mi azok vagyunk, akik sietetjük az eljövetelét. Milyen jó lenne, hogyha eljönne a Messiás, és végre szabadságot adna nekünk, Izrael kiemelkedne a népek közül, és mindenki jönne az Úrhoz, ahogyan Ézsaiás könyvében ez meg van írva. Mennyire szép lenne, és fiam, te ezt a nevedben hordozod. És valószínűleg nem járunk messze az igazságtól, hogyha azt mondjuk, hogy az a zsinagógai környezet, ami körülvette Barabást, amikor látta a kicsi Barabásban a tehetséget, az ambíciót, a készséget, azt, hogy mennyire szívesen tanulja ez a gyerek az igét, hogy akkor bátorították őt abban, hogy fiam, belőled egyszer még nagy ember lehet. A szülei a Jézus nevet adták neki, rajongója volt a törvénynek, várta a messiás érkezését, céltudatos volt és határozott. Melyik az a tulajdonság a Jézus néven kívül, amit nem mondanánk el szívesen bármelyik trinitis tagról? Melyik az, amit nem szeretnél a magadénak tudni? Rajongója vagy az igének. Reggel azzal kelsz, este azzal fekszel, kocsidban ezt hallgatod, edzés közben ezt hallgatod, hiszen azt mondja az első Zsoltár, hogy boldog az az ember, aki az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Ki az, aki nem várja itt közöttünk a messiás érkezését? Ki az, aki nem akarja sietetni a messiás érkezését? Andor biztos akarja, most tett róla bizonyságot. Azt mondta, hogy imádkozzunk azért, hogy jöjjön el Jézus hamar. Úgyhogy egészen olyan vagy, mint Barabás. Céltudatos volt és határozott, és egészen odáig fejlődött az ő személyiség, hogy azt mondta, hogy én annyira szeretem az Urat, hogyha a rómaiak akadályozzák a messiás visszatérését, akkor a rómaiakat meg kell ölni. Ölni is képes volt a meggyőződéséért, buzgóságból. És éppen a buzgósága miatt végül lemaradt arról, hogy találkozzon az igazi szabadítóval. Hát ő volt ez a Barabás. Máté a következőképpen nyilatkozik róla. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabásnak hívtak. Nevezetes fogoly, a görög szó, ez nagyon pozitív. Ez talán úgy fordíthatnám, hogy közkedvelt foglyuk volt. Ez a szó, ez azt jelenti, hogy valakin olyan pecsét van, ami kitünteti őt a tömegből. Szóval az, hogy Barabás egy nevezetes fogoly volt, ez arra enged következtetni, hogy őt úgy zárták börtönbe, hogy azzal a saját népe nem értett egyet. Ma is vannak ilyenek a politikában, de neveket inkább nem említenék itt, mert tényleg azzal veszélyes vizekre tévedünk, de hát olyan helyzetben, hogy 3 éve 500 kilométerre innen háború zajlik, azért ti is hallhattatok a híradásokban olyan politikai foglyokról, akiről az egyik fele azt mondta, hogy nagyszerű ember, és politikailag bélyegezték meg, a másik meg azt mondta, hogy köztörvényes bűnöző. Na valami ilyesmi lehetett Barabás. Közkedvelt volt a nép körében. Nem akarták, hogy börtönben legyen. Miért? Hát azért, mert ugye Márknál ezt olvastuk, hogy volt akkor egy Barabás nevű fogoly a lázadók között, akik a lázadás idején gyilkosságot követtek el. Márk nem azt mondja, hogy egy lázadás idején gyilkosságot követett el, hanem úgy hivatkozik erre a lázadásra, mintha ez most történt volna, nem is annyira régen. Mint amiről mindenki tudja, hogy igen, most volt egy lázadás, és abban Barabás kiemelt szerepet játszott. A lázadás idején tudnélik, amiről mindannyian tudjuk, hogy ez melyik. Volt egy fogoly, és gyilkosságot követett el. Annak idején tehát Jeruzsálemben a Zélóta csoport indította a rómaiak ellen egy lázadást, és Barabás ennek az élén állt, olyannyira, hogy nem félt bemocskolni a kezét, és akit a rómaiak börtönbe zártak és halálra ítéltek, azt általában akkor tették, hogyha római katonát gyilkolt meg valaki. Barabás egy ilyen ember volt. Ölni is képes volt a meggyőződésért, márpedig ő meg volt arról győződve, hogy siettetnie kell a messiás eljövetelét. Siettetnie kell, hogy az Úr végre tegye azt, amit tennie kell. Ez a zélóta csoport, ez nem volt ismeretlen annak idején a jeruzsálemiek között. És az izraeliek között sem. Hát tudjuk, hogy Jézus tanítványai között volt olyan, akinek a zélóta jelzőt adták külön névként. Ezt olvassuk a 12 tanítvány elhívásánál. Amikor megvirradt, odahívta tanítványait, és kiválasztott közülük 12-t, akiket apostoloknak is nevezett. A többiek között Simont, akit Zélótának neveztek. Neki nem ez volt a vezetékneve, hogy Zélóta Simon, hanem Simon, aki rajongásig szereti az Urat, és ölni is képes lenne érte. Ezt jelentette a Zélóta. A buzgó Simon, aki nagyon elkötelezett. Nem lehetett rossz egyébként ilyen névvel élni. A szabadságharcos Simon, vagy Simon a szabadság katonája, vagy valami ilyesmi neve. Így csenghetett ez a név, hogy Simon a zélóta. Mihez kezdhetett volna Barabás, hogyha gyerekkorától kezdve egy ilyen környezet veszi körül? Hát persze, hogy az lett az élet célja, hogy ő sokat tegyen az Úrért. Hogy ő valami olyat tegyen, amivel igazán bizonyíthatja Isten iránt, hogy Uram, én szeretlek téged. Szóval nem tudom, hogy egészen eddig mennyire tudtál azonosulni Barabással. Mert már egyáltalán nem olyan figura, mint ahogy egyes filmek lefestik előttünk, hogy hát néhány film úgy festi le, mintha bolond lenne, a másik úgy, mintha őrült, vagy vérengző gyilkos. Igen, gyilkos volt, én ezt nem akarom kisebbíteni. De a motivációja, ami a szíve mélyén volt, az az, hogy Uram, tedd már meg azt, amiről olvassuk, hogy meg kellene tenned. Gyere már vissza, és én annyira szeretlek, hogy ezt meg is fogom csinálni. Felszokott merülni a kérdés, ahogyan Júdással kapcsolatban is, hogy hát ó, de kár, hogy Júdás nem kereste meg Jézust, mielőtt felakasztotta volna magát. Hol van most Júdás vajon? Hát, mint öngyilkos a pokolban. Mint Jézus árulója a pokolban. Mert nem találta meg a megbánás helyét, nem találta meg, hogy hogy lehetne bűnbánatot nyerni még egy ilyen vétek esetén is. Na ugyanígy felszokott merülni a kérdés Barabással kapcsolatban is, hogy vajon Barabás nem kereste meg Jézust, miután látta, hogy őt bocsátották szabadon Jézus helyett. A legnagyobb valószínűség szerint nem. Mégpedig azért nem, mert Márk evangéliuma időnként utal olyan emberekre, akik ott voltak Jézus utolsó hetében a passió eseményei közvetlen közelében, és végül, látván azt, ami történt Jézussal, ő vagy a gyerekeik az ős jeruzsálemi gyülekezet tagjaivá váltak. Márk evangéliumában olvasunk arról, hogy Cirénei Simonnak ugye vinnia kellett a keresztet, ő pedig Alexander és Rufus apja volt. Hát miért említi Márk evangélista szó szerint Alexandert és Rufust, hogy kerülnek ők az evangéliumba? Hát úgy, hogy Cirénei Simonra akkora hatást gyakorolt az, amit átélt és látott Jézus keresztre feszítése kapcsán, hogy őróla biztosan gondolhatjuk, hogy megtért a családjával együtt, és a kisfiai, akik ott voltak, amikor az apjuk vitte Jézus keresztjét, ők az ős jeruzsálemi gyülekezet tagjaivá váltak. Na most, ha ez így van, és akkora erővel hatott volna Barabásra Jézus keresztre feszítése, hogy nem ő hal meg, hanem a názáreti Jézus, ha ez megtörtént volna, akkor arról biztos, hogy valamelyik evangélista beszámolt volna. Mert két hét múlva látni fogunk egy Málkus nevű férfit, akinek annyi volt a feladata, hogy menjen a Gecsemáné kertbe, és fogja el Jézust a többiekkel együtt, és aztán hirtelen egyszer csak a két füléből az egyiktől megszabadította őt Péter, és ezért kerül bele az evangéliumba. Ha ő nem csatlakozott volna később a gyülekezethez, semmi jelentősége nem lenne, hogy hogy hívták. Csak hogy Málkust ismerték a gyülekezetben, mint ahogy Alexandert és Rúfuszt is. Na hát, ha Barabással is megtörtént volna egy ilyen életváltozás, akkor biztos, hogy valamelyik evangélium hírt adna erről. De mivel az evangéliumok nem számolnak be arról, hogy Barabás életében Jézust látva életváltozás történt volna, ezért azt mondhatjuk, hogy Barabás nem adta át az életét Jézusnak. Péter a húsvéti eseményeket követően pünköstkor a következőt mondja vele kapcsolatban az összegyűlt sokaságnak. De ti a szentet és igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért, az élet fejedelmét pedig megöltétek. Hát a húsvét és a pünköst között eltelt 50 napban biztos, hogy nem történt életváltozás Barabás életében, mert úgy hivatkozik rá Péter, mint egy gyilkosra. Van olyan, amikor úgy érzed, hogy tetre kész vagy. Uram, menjünk már! Csináljuk már a dolgunkat, miért késel? Annyira szeretném, hogy menjünk, és hadd lehessek ott veled együtt, amikor végzed a munkádat, csak gyere már, csináld! Hogyha furcsának tűnik, hogy Barabás ölni is képes lett volna az Úrért, akkor gondolj abba, hogy volt egy másik ember, szintén egy kiemelkedő bibliai személyiség, aki annyira szerette az Urat, meg az ő népét, hogy ölni is képes volt érte. Mózes második könyve, második fejezetének a 11. versétől ezt olvassuk. Abban az időben történt, amikor Mózes már felnőtt, hogy kiment testvéreihez és látta a kényszer munkájukat. És meglátta, hogy egy egyiptomi férfi, egy héber férfit az ő egyik testvérét veri. Körülnézett, és amikor látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptomit és elrejtette a homokban. Másnap is kiment, akkor meg két héber férfi civakodott egymással. Rászólt arra, aki a hibás volt, miért vered a fele barátodat? De ő így válaszolt. Ki tett téged előjáróvá és bíróvá közöttünk? Talán engem is meg akarsz ölni, ahogyan megölted az egyiptomit? Mózes megijedt, és ezt gondolta, bizony kitudódott a dolog. A fáraó is meghallotta ezt a dolgot, és halálra kerestette Mózest. De Mózes elmenekült a fáraó elől. Midján földjén állapodott meg. Mi a különbség Barabás és Mózes között? Ezen a ponton, amit most felolvastam, egy különbség van a kettejük között. Az, hogy Barabás nem tudott idejében elmenekülni. Ez az egy különbség van. Mózes időben el tudott menekülni, ezért nem a börtönben látjuk őt. Van olyan, amikor úgy érzed, hogy muszáj már csinálnunk valamit. Ha Isten nem tesz valamit, akkor majd én igen. Csak az a helyzet, hogy aki sietteti a változást, az nem hagy teret Isten munkájának. Ha sietteted a változást, akkor nem hagysz teret annak, hogy Isten dolgozzon. Ha belépsz Isten helyére, és magad kezébe veszed az irányítást, mert úgy érzed, hogy Isten hol késel már, nem igaz, hogy nem jössz, hát akkor egy kicsit megkönnyítem a dolgodat, hogyha belépsz Isten helyére, mert sietteted a változást, akkor kiszorítod Istent abból a térből, ahol neki kellene munkálkodnia, ami az ő terepe. És az az igazság, hogyha sietteted a változást, akkor lemaradsz a kegyelemről. Ezt látjuk Barabásnál. Ő akarta, hogy jöjjön végre a messiás. Ő akarta, hogy Isten cselekedjen már. És ott állt a szabadító mellett. De annyira azzal volt elfoglalva, hogy Uram, csináld már a dolgodat, hogy nem ismerte fel, hogy ott áll mellette a messiás, akit egész életében várt. Az a baj azzal, hogyha erőből akarod sietetni Isten munkáját, hogy lemaradsz a kegyelemről. Amikor erőből dolgozunk, akkor nem hagyunk teret, hogy a kegyelem dolgozzon. Az, amikor ott áll Barabás, bocsánat, hogyha néha felcserélem ezt a két nevet, értitek, hogy kiről van szó. Pilátusról majd jövő héten lesz szó, úgyhogy most Barabásról van szó. Szóval ott áll egymás mellett Barabás és Jézus. És ez egy tragikus kép. Annak a képe, amikor ott van mellettünk az Úr, és szeretne kegyelemből belépni egy helyzetbe. És neki van megoldása egy helyzetre. Csak hogyha mi megelőzzük őt, akkor nem fog tudni belépni abba a hely, arra a helyre, ami őt illetni. A megváltás az lassabb, mint a forradalom. De a mi magyar szívünk az ilyen forradalmi lelkületű. Mert ugye, mi magyarok ilyen szabadságharcos nép vagyunk. Hát, maradjunk meg becsületes magyarnak, de tanuljuk meg az Isten igéjéből, hogy a megváltás az egy lassabb folyamat, mint a forradalom. A mi szívünk az forradalmat várna, püf, robbanjon, és utána jöjjön a változás, és áradjon. De mi azt szeretnénk, hogy helyet adjunk Istennek, és legyen lehetősége neki változtatni. Az evangélium lassabban dolgozik sokszor, mint ahogyan azt mi várnánk. Teljesen testközeli, mindennapi tapasztalatod van neked erről. Honnan tudod, hogy az evangélium lassabban dolgozik, mint várnánk? Hát onnan, hogy még nem vagyunk kész. És mégsem ítélt el bennünket az Úr, mert az Úr nem forradalomban gondolkodik, hanem az evangélium átformáló erejében. Az evangélium lassabban dolgozik, de a hatása elementáris erejű. Barabás személyisége olyan volt, mint Mózes a pusztában töltött 40 évet megelőzően. Ez a második különbség kettejük között. Barabás nem ment ki a pusztába 40 évre. Nem ment ki a pusztába, hogy Isten ott formálja a személyiségét, és hogy ő bízzon rá küldetést. A személyiség formálódás, amikor az evangélium hat rád, az a pusztában történik. Az nem megy hirtelen. Ahhoz ott kell lenni Isten jelenlétében. Amikor azt mondod, hogy hát most már jó lenne, hogyha a feleségem úgy viselkedne, ahogy én szeretném. Most már jó lenne, hogyha a férjem végre megérteni, hogy milyennek kellene lennie. Na, ez a Barabási lelkület. Dolgozik az evangélium, csak te sietteted. Hogyan néz ki ez gyülekezeti viszonylatban? Nagyon szeretem XY testvért, de nem igaz, hogy nem látja, hogy mi van az életében. Nem igaz, hogy nem látja, hogy ez nem kedves az Úrnak. És itt nyilván nem arról van szó, hogy ha valakinek bűnt látunk az életében, akkor arra nem mondhatnánk azt, hogy bűn. A legtöbb esetben nem erről van szó. A bűnt bűnnek fogjuk nevezni, és hívunk mindenkit Jézus kegyelméhez. A legtöbb esetben nem erről van szó, hanem hogy a személyiségünk mély rétegeiben zajló folyamatokat azt a másik emberrel kapcsolatban gyorsítani akarjuk. Van egy ideánk arról, hogy milyennek kellene lenni egy igazi kereszténynek. És persze mi szenvedünk attól, hogy nem vagyunk még teljesen olyanok, de hát azért mégiscsak közelebb állunk ehhez, az ideához, mint ő, meg ő, meg ő. És annyira könnyen véleményt formálunk arról, hogy hol kellene már járni Krisztus követésében ennyi meg ennyi idő után. De aki így sietteti a változást, az nem érti meg azt, hogy hogyan dolgozik az evangélium az emberi személyiség mély rétegeiben. Azt mondja Pál apostol, hogy készen leszünk, nyugalom, készen leszünk a Krisztus napjára. Mindenki készen lesz. Addig pedig körbevehetjük egymást, olyan szeretettel, ami megtermékenyítő, ami bátorító, ami nem arról szól, hogy miért nem vagy már itt, emellett a csodás ember mellett, aki én vagyok. Miért nem vagy már olyan legalább, mint én? Hát jó, időnként én sem tudom úgy követni az Urat, mint ahogy szeretném, de azért mégis, nézd már rám. Hát persze ezt is soha senki nem mondja ki. De a szívben ez van. Ahhoz, hogy ez ne így legyen, ki kell menni a pusztába. Ott, ahol Isten a szívünkre beszél, ott, ahol letör bennünk minden büszkeséget, gőgöt, kivagyiságot. Mózesben ezek benne voltak. Ho-ho. Hogy nevelték Barabást? Fiam, te vagy Jézus. A szabadító. Barabás arámul, ahogyan akkoriban beszéltek, ugye nem héberül beszéltek, az már a templomnak a szakrális nyelve volt, arámul beszéltek ebben a korban már. A bár rábbá, az azt jelenti, hogy az atya fia. Tehát lehet ezt még fokozni, hogy mit gondoltak Barabás szülei a fiúkról? Az atya fia, a szabadító. Hát kiről szoktunk mi így beszélni? Az atya fia, a szabadító. Ez ki? Ez Jézus. Hát ezt mondom én is. Jézus, Barabás. Nem, Jézus a názáreti. Jézus a Krisztus. Annyira komolyan vették Barabás szülei, hogy mi szeretünk téged, Urunk, szeretjük a te igédet, és várjuk a Messiást. Hogy akár ajánljuk szeretettel a figyelmetbe, ez a mi fiunk is lehetne. Ugye erről máskor korábban már beszéltünk, hogy hát miért ne? Hát miért ne? Hát nem lehetett tudni, hogy honnan származik majd a Messiás. Már hogy persze voltak támpontok, de hát benne volt az emberekben, különösen akik szerették az Urat, hogy mi van, ha ő... És ő lett Jézus, a szabadító, az atya a fia. És ezt hallja egész életében, hogy rád az Úr még akár nagy dolgokat is bízna. Mózesnek mit mondtak a szülei? Hát azt mondták neki, hogy fiam, rád az Úr akár még nagy dolgokat is fog bízni, hiszen csodálatos módon menekültél meg a halálból. és felnő az egyiptomi fáraói palotában, és azon gondolkodik, hogy lehet, hogy igaza volt anyámnak, és Isten nagy dolgokat akarna bízni rám. Az egyiptomi bántja az én honfitársaimat? Püf! Mi vagyok én? Szabadító. Oda megyek a gyülekezetem tagjaihoz. Látom, hogy egyik fasírban van a másikkal. Ne legyél fasírban a másikkal. Ki vagyok én? Az igazságosztó. És ott Mózesre rávilágít ez a honfitársa, hogy ki tett téged bíróvá? Ki vagy te? Nem vagy te szabadító, nem vagy te messiás. És akkor Mózesben tudatos, hogy húha, menekülni kell. És ott a pusztában, ott Isten készíti fel, és ő lesz a nagy szabadító. Hatalmas szabadítást végez. De ahhoz szükség van csendben lenni a pusztában. És Barabás ezt a kört kihagyta. És ezt sokan meg akarjuk spórolni. Miért? Mert ez időigényes. 40 év. Nem kell siettetned Isten munkáját. A másik ember életében meg pláne nem. Már úgy persze, hogy gyere, kövessük együtt az Urat, gyere, tanuljunk együtt az Úrról, gyere, imádkozzunk együtt. Emelni a másikat. De nem úgy, hogy miért nem vagy már ott. Péterre ugyanez az indulat volt jellemző. Ott a Gecsemáné kertben. Simon Péternél volt egy kard, az kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. A szolga neve pedig Mákus volt. Szerintetek Péter a fülét akarta levágni? Szerintem nem. Szerintem a fejét akarta levágni. Ketté akarta hasítani a katonának a fejét. Le akarta vágni a fejét. Meg akarta gyilkolni. Miért? Az Úrért. Látjátok? Ha valaki nagyon szereti az Urat, és kész nagy dolgokat tenni érte, időnként túllép a határon. Ha valaki sietteti az Isten munkáját, nem érti meg a kegyelmet. Milyen jó, hogy Péter csak Márkus fülét vágta le. Mert máskülönben lehet, hogy ott lett volna Jézus mellett a kereszten, mint gyilkos. Aki egy római, ez nem római volt, de megöl egy hivatalos személyt. És ez jellemző az Isten népére, ami Barabással történt. Jézus ezt mondja a tanítványoknak. Az utolsó időkben figyelj jól, mert amit Andor mondott a bevezetőben, az igaz. Jézus közeledik, egyre közelebb van. A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez. És mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. Eljön az idő, amikor a zsinagógákból kizárnak titeket. És aki megöl titeket, az azt gondolja, hogy Istennek kedves szolgálatot végez. Na ez a barabási lelkület. Amikor Istenért akarnak nagy dolgokat tenni, amikor Istenért akarsz nagy dolgokat tenni, és nem veszed észre, hogy neki más terve lenne, hogy a kegyelem lassabban munkálkodik. Jézus a gonosz szolga példázatában pontosan erről beszél. Azt mondja, hogy volt egy szolga, aki 10 000 talentummal volt adósa a gazdájának. A 10 000 talentum az akkora összeg, hogy a számológép nem tudja kiírni. Tehát ilyen 1 000 milliárd milliárd forintnak megfelelő összeg, és még ezen is túl. Magyarország sok éves GDP-jének az összege. Abban a korban a rómaiak által felosztott tartományi részek, 5 ilyen volt, az összes egy évre jutó adó bevétele az az egy tizede volt a 10 000 talentumnak. Érthető? Az egész izraeli provincia egy éves adóbevétele, az az egy tizede volt annak, amivel ez az ember tartozott a gazdájának. Oké? Hogyan lehet egy ekkora adósságot kifizetni? Sehogyan. Ezt nem lehet kifizetni. A gyereked, az unokád, az ükunokád, a szép unokád, ó, unokád, nem tudom hányadik fokon mi van, az is dolgozni fog érte, és nem tudja visszafizetni. Ezért tehát Jézus azt mondja, hogy a hasonló a mennyek országa ehhez a királyhoz, akinek volt egy szolgája, tartozott neki 10 000 talentummal. Azt mondja a király, hogy elengedem. Erre a szolga elmegy, és amikor jön vele szembe valaki, aki tartozik neki 100 dénárral, a 100 napszám, 100 × 15 000 forint, folytogatni kezdi, hogy add meg a tartozásodat. Ez a szolga nem értette meg, hogy neki megkegyelmeztek. Ilyen az az ember, aki nem érti meg, hogy az evangélium átformálja az életét. Az evangélium az nem kér, hogy tör lesz. Az evangélium azt mondja, hogy szabad vagy, élj a szabadságoddal, és ebben a szabadságban ismerd meg azt, aki megszabadított. És mint felszabadult ember, érezd jól magadat Isten jelenlétében, hogy formálódj. Az evangélium lassan dolgozik, de a hatása óriási. Ezt mondja Jézus az evangélium erejéről. Hasonló a mennyek országa kovászhoz, amelyet vesz az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. Ha kenyeret sütsz, a kovász érlelését azt nem lehet felgyorsítani. Hogyha idő előtt beteszed a kenyeret sülni, amit meg akarsz keleszteni, akkor ilyen lesz. Na, pont ilyen az ember személyisége, hogyha sietetni akarja Isten munkáját. Lapos lesz, sekélyes, semmire való. Ettél már olyan kenyeret, ami nem kelt meg rendesen? Egy időben kenyérsütővel sütöttük a kenyeret, aztán nagy néha megtörtént, hogy reggelre nagyon friss kenyér illat terjengett a lakásban. Mondom, ez nagyon jó lesz reggelire. És kinyitom a kenyérsütőt, püf, ennyi, ez volt az alján. 1 kiló. De nem kelt meg, mert nem volt benne élesztő. Na ugyanilyen, amikor valaki sietetni akarja Isten munkáját, mint ahogy Barabásra ez jellemző volt, az nem lesz jó, nem lesz ízes, nem lesz fogyasztható. Barabás ugyanúgy a messiás útját akarta készíteni, mint keresztelő János. Csak János elhívásból, Barabás pedig erőből. Zakariás könyvében a 2 összefüggéséről ezt olvassuk. Ezt az igét küldi az Úr Zerubbábelnek. Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Ki vagy te nagy hegy? Síksággá válsz Zerubbábel előtt. Zerubbábel ugye az, aki felépíti a fogság után a lerombolt templomot, amit a babiloniak leromboltak. Elég nagy feladat. Kell hozzá erő. És Zerubbábel nem érezte magát erre alkalmasnak. És Zakariáson keresztül azt üzeni neki az Úr, hogy én itt leszek veled, de nem erővel, és nem hatalommal, és főleg nem erőszakkal fogjuk felépíteni a templomot, hanem az én lelkem által. És az az érdekes, hogy ez Barabás, meg a szülei, meg mindenki a környezetében ismerték ezt az igét, és mégis erőszakosságra vetemettek. Annyira siettetni akarták az urat. Jézus Itt van előttünk egy grandiózus vízió. Egy imaházról, amiben akár 10-szer ennyien is elférnénk. Egy épületkomplexumról, kollégiumról, könyvtárról, könyvesboltról, kávézóról, sportcsarnokról. Annyira szeretném, hogy már ott legyünk. És higgyétek el, hogy időnként úgy vagyok vele, hogy Uram, mutass valamit! Folyamatosan imádkozunk ezért a vezetőségben. A miénk a vízió, és nem is fogom elengedni. De nem tudjuk ezt sietetni. Mert nem akarunk erőhöz és más hatalomhoz folyamodni, hanem várjuk az Isten lelkét. Ez nem azt jelenti, hogy tétlenkedünk. De még egyszer és zárszóként. Nézzétek, hogy mennyire szomorú ez a kép. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük. Mit akartok, melyiket bocsássam nektek szabadon? Jézus Barabást, Jézust, az atyafiát, vagy Jézust, akit Krisztusnak neveznek, vagy a szabadítót, akit a megígért messiásként vártok. Na ez a tragédia, hogy ott áll Barabás Jézus mellett, és tudjátok, mi árhatott a fejében? Itt hallgatom a börtönben a híreket, amik Jézusról szólnak. És lelkesedhetett Barabás szíve a börtönben, hogy lehet, hogy tényleg megjött a messiás. És aztán ott áll mellette a messiás, aki nem tudja elvégezni a dolgát. Szerintetek mi lehetett Barabás szívében? Ó, úgy sajnállak, názáreti vándor próféta. De ha te nem, ha azt gondoltad magadról, hogy te vagy a messiás, de hát láthatóan nem. Hát láthatóan hiába emelt fel a tömeg, hiába van hatalmad, hiába van erőd, de hát nem csinálod, amire a tömeg felhatalmazott. És mi történik Barabás olvasatában? A tömeg felhatalmaz engem arra, hogy elvégezzem helyetted azt a munkát, amit te nem. Hát nem látod, hogy meg kéne szabadítani bennünket a rómaiaktól. Hát nem látod a szükséghelyzetünket. És most sajnálom, názáreti rabbi, de most én akkor elvégzem, amit te nem végeztél el. Na, amikor olyan helyzetbe kerülsz, hogy úgy érzed, mert úgy tűnik neked, hogy nem mozdul az Isten, akkor lásd így magadat, hogy ott áll melletted, és azt mondja, hogy gyerekem, készítem a szabadítást, csak az nem biztos, hogy úgy, nem biztos, hogy akkor olyan formában, meg olyan gyorsasággal fog történni, mint ahogyan azt te várod. Ott áll melletted az Isten, és azt mondja, hogy minden készen áll. Itt vagyunk a küszöbön. Csak legyél türelemmel. Amikor úgy tűnik, hogy Jézusnak minden lehetősége meglenne, hogy szabadulást hozzon, de mégsem teszi, ne állj be a helyére. Ne állj be Jézus helyére. És miért? Ez a zárszó. Azért, mert hogyha kegyelem helyett erőből akarjuk megoldani a helyzeteinket, az hosszú távon több fájdalmat fog okozni. Mert aki beáll Jézus helyére, az kiveszi a kezéből az irányítást, és lemarad a kegyelemről. A kegyelem formál, az erő, az lenyom. Ha megoldod a saját helyzeteidet erőből, kiveszed Jézus kezéből az irányítást, kiszorítod őt a saját mozgásteréből. Tudjátok, hogy a zélóták hogy szorították ki Istent a saját mozgásteréből? Addig siettették a messiás eljövetelét erőszakkal, hogy végül Jézus halálához képest kicsit több mint 30 évvel később, Krisztus után 66-ban addig hergelték a rómaiakat, hogy kitört az úgynevezett zsidó háború, és 4 évvel később, 70-ben azt mondták a rómaiak, hogy na, elegünk volt belőletek. És Jeruzsálemet a templommal együtt földig rombolták. Addig tartott Izrael önálló népként való élete. Meddig kellett várni, hogy Izrael újra a saját földjén lakhasson? 1948-ig. Mi történik akkor, hogyha a saját kezedbe veszed az irányítást, és beállsz Jézus helyére, és sietteted, hogy Uram, gyere már! Sokkal több fájdalom származik belőle, és ezt nem tudod előre felmérni. Hogy mit okozol azzal, hogyha erőből és hatalommal intézed a dolgaidat, és nem az Isten lelke által. Lerombolták az országukat, a városukat, a templomukat, és nem mehettek oda Isten jelenlétébe azok, akik a legjobban szerették Istent. Ne állj be Jézus helyére. Amen.